Balázs Péter egyetemi tanár volt, külügyminiszter az Aréna ma esti vendége. Ugye rövid szünet előtt részben a brit népszavazásról beszéltünk, de akkor most egy picit kanyarodjunk vissza ehhez. Mi történik, ha britek kilépnek az unióból? Van-e unió Anglia nélkül?
Természetesen van unió Anglia nélkül, és van Anglia unió nélkül, és nagyon nehéz lenne most bármilyen jóslatba bocsátkozni, mert borotva élen táncol a dolog, és utolsó pillanati hangulati elemek is eldönthetik. Kérdés persze, hogy mi van akkor, hogyha nemmel szavaz a britek többsége, akkor belép a Lisszaboni szerződés 50. cikke, ami a kilépés lehetőségéről intézkedik, amit még soha senki nem próbált ki. Rendkívül bonyolultnak ígérkezik, belépni se könnyű az unióba, mert az összes bent lévővel kell egyszerre tárgyalni. Na most ugyanezt kellene visszapörgetni, és akkor az összes bent lévővel egyszerre körbeülni egy asztalt, és akkor a britek jönnének elő, hogy mit, hogyan bontogatnának vissza. Elképzelhetetlenül bonyolult, és senki másnak ez nem lenne fontos, igazából csak a briteknek, tehát ez egy sok éves elhúzódó nyüglődés lenne valószínűleg, amikor bizonyos dolgokat már nem lehet visszabontani, tehát az egységes belső piac bizonyos szabályai benn ragadnának a brit jogalkotásba, még akkor is, hogyha ők kilépnek. Nos, én azt gondolom, hogy a dolognak nem is a technikai, hanem a politikai hatása lesz igazán fontos. Egy vízválasztóhoz érkezünk, mert ha az angolok bent maradnak, az megerősíti az uniót, és azt mondják majd a unió hívei nolám, és ugyanezt mondják az unió ellenségei, hogyha az angolok valamivel a nem felé billennek. Bizonyos, hogy ennek lennének akkor követői legalábbis szavakban. Tehát felerősödne a hangjuk azoknak a politikai erőknek, akiknek tetszene, hogy az ő országuk is lépjen ki az unióból, és akkor tényleg megindulhat egy bomlási folyamat.
Ez tényleg megindulhat? Tehát hogyha a britek kilépnek, ez valóban elindíthat érdemben egy folyamatot, aminek a vége az lehet, hogy követik őket több országban?
Szavakban, tehát akkor nagy szájat nyitna mindenki, akinek nem tetszik az unió, és akkor különböző olyan politikai pártok, amelyeknek ez szerepel a programjába, elkezdenék harsogni, hogy akkor lépjünk ki mi is. Ugyanakkor azért minden országban mérlegre kerülne az előny-hátrány arány, de valószínűleg sokan elgondolkodnának rajta, hogy mi van, ha mi egyedül kilépünk, de az összes szomszédunk bennmarad, akkor mennyivel húznak el mellettünk, vagy milyen előnyöket tartanak meg ők, amikről mi esetleg lemondanánk. És a dolog azért nem ennyire egyszerű, mert az, ami ma az Európai Uniót alkotja, az egy sok emeletes konstrukció, aminek vannak igen szilárd alapjai, amit senki nem akar visszabontani. Tehát ez a közös piac tulajdonképpen a régi alapja. Aztán vannak olyan tornyai, amelyek nem annyira szilárdak, ilyen az euró például. Vagy éppen jó lenne, ha megmaradna, de éppen nagyon fújja a szél, ilyen a Schengen. Tehát ezek későbbi építmények, tehát lehet, hogy egy kicsit leegyszerűsödne az unió, mindenképpen megállna a további fejlesztése, de az már így is tulajdonképpen beállt egy bizonyos szintre. Egy új korszak kezdődik, így is, úgy is.
Ezt akartam kérdezni, hogy ugye a beszélgetésünk első felében ön beszélt arról, hogy az Európai Uniónak a szervezete, maga az Európai Unió ugyan mi vagyunk, de hogy nagyon sok átalakításra lehetne szükség. Ugye el is indult ez a folyamat, az Európai Unió reformja, David Cameron ugye erről tárgyalt egyebek mellett Brüsszelben is, néhány visegrádi országban is, például Magyarországon is. Szóval, hogy ez az átalakulás ön szerint mennyire lesz mélyreható? Például mennyire alakíthatja az Európai Bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak a szerepét, felelősségét, mozgásterét?
No, mindegyik intézményre más lenne a hatása. Tudnélik, a közös intézményeket, a parlamentet 5 évenként választjuk közvetlenül, és ugyancsak 5 évenként küldenek a kormányok egy-egy embert a bizottságba. Most ez legközelebb 2019-ben esedékes. Tehát 19-ig marad az az Európai Parlament és az Európai Bizottság, amelyet most ismerünk. 19-ben lehet ezekhez hozzányúlni. Lehet, hogy más lenne az összetétele az Európai Parlamentnek akkor, hogyha, de hát ez a tagállamokból jön össze, és attól is függ, hogy a egyes tagállamokban mekkora a távolság a saját parlamenti választás és az EP választás között. Tudnék, ha közel van a saját választáshoz, akkor nagyon szokott hasonlítani arra. Ha távolodik, akkor ilyen protest szavazatok jönnek fel. A bizottság szerepét mindenképpen erősíteni kellene, mert azért most van egy olyan tendencia is, nem mondom, hogy mindenkire ez a jellemző, hogy egy kicsit káder lerakatnak vagy jutalomnak is tekintik a tagállamok, tehát egy igen, jól fizetett állásba, de ki lehet tenni valakit, aztán addig el van 5 évig. Na most, ha a tagállamok fölébrednének, és úgy tennének, mint némelyikük tényleg, hogy a lehető legjobb, lehető legerősebb politikusaink közül küldünk oda valakit, aki tényleg ért valamihez, és tényleg hozzá tud járulni a közös megoldásokhoz, akkor a bizottság is erősebb lenne. És ami a legfontosabb, ami nem ilyen stabil, hogy 5 évenként újul meg, hanem állandóan változik, ez a tanács. Tehát ahol a tagállamok mindenkori kormányai ülnek körben, 28 országból, és a legerősebb politikai hatások ott jelentkeznek. Ma ott kifejezetten euroszkeptikus kormányfő nagyon kevés van. Hát Beáta Szydló és Orbán Viktor. Na most lehetne több is, és hát ugye ilyen problémás személyiség a görög miniszterelnök, a Tsipras. A legtöbben azért az unió kiegyensúlyozott fejlődése stabilitása mellett vannak. Na most mi történik akkor, ha mondjuk Franciaországban változik a helyzet, és most olyat mondok, amit nagyon nem kívánnék, hogy Marine Le Pen megnyeri az elnökséget, mert nem tudnak összefogni vele szemben. No, akkor lesz még egy nagyszájú kormányzó politikus. És akkor lehet folytatni, hogyha északi országokból bejönnek Finnországba, Dániába, esetleg Hollandiába ilyen figurák, vagy Spanyolországban tovább változik a helyzet. Tehát az az érdekes, hogy ott minek van többsége, mert az a döntő. Az a döntő, hogy egy kritikus támogatói tömeg mi körül formálódik ki. Itt számít az országok száma is, de nagyon számít a súlya, hogy hova állnak a legnagyobbak, hova állnak a nettó befizetők, akik az egésznek a számláját állják és fizetik, úgyhogy tulajdonképpen ezek a változások fogják kirajzolni az új EU kontúrjait.
Mennyire lesz ez mérhető? Ön szerint az intézményrendszert érinthet, és sokan mondják azt, hogy gyakorlatilag a brüsszeli intézményrendszer, az uniós intézményrendszer kis túlzással önjáró lett, a fejére nőtt az Európai Uniónak. Érinthetik ezek a változások?
Ez nem igaz. Ez nagyon nem igaz. Hát én dolgoztam Brüsszelben jó pár éven keresztül, többféle szerepben, tehát a tanácsban is, a bizottságban is, kívülről is tárgyaltam velük. Részt vettem az alkotmányozásban, ami tulajdonképpen egy parlamentszerű gyakorlat volt. A tagállamok fügyszavára táncol az egész unió. Tehát a tagállamok erős többsége irányítja az uniót. Ők találják ki, hogy most a Juncker legyen a bizottsági elnök, ők biccentenek rá, hogy a Schulz legyen a parlament elnöke, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon is a tagállamok kezében van, csak annak az érzi, hogyha fejére ül, akinek kisebbségi görcsei vannak, vagy nincsenek barátai és támogatói az unióban, aki egy kicsit is észnél van és ügyes, az mindig tudja, hogy hol alakul ki többség, kikkel kell megegyezni, honnan lehet támogatást nyerni, és tudja érvényesíteni az érdekeit. Na most nagyon nagy változásokhoz az unióban azonban egyhangúság kell. Az igazán nagy változásokhoz, tehát alapvető szabályok megváltoztatásához, de ugyanúgy egy új tagállam felvételéhez is, tehát a nagyon kevés, nagyon fontos kérdésnél egyhangúság kell, ott senki nem vétózhat, ott mindenkinek egyet kell értenie.
Beszéljünk egy picit a kétoldalú viszonyokról, például a Magyarország és Brüsszel viszonyáról. Ugye az első részben említette azt, hogy hát tulajdonképpen Brüsszel mi vagyunk, tehát hogy igazából mi határozunk meg azt, hogy a közösség hogyan áll a tagországokhoz, de ez mennyire van így a gyakorlatban, hiszen az elmúlt mondjuk 4-5 évben nagyon sokat lehetett hallani például Magyarország és Brüsszel feszült viszonyáról.
Na most nézem itt ezeket a készülő plakátokat, hogy üzenjük Brüsszelnek. Ha ezt egy brüsszeli postásnak a kezébe adják, hogy akkor ezt tessék kézbesíteni, nagyon nagy bajba lenne. Hogy akkor ezt most hova vigyem? Tudnélik, ez nem szól senkinek. Ez nem szól senkinek. Brüsszelben, ugye most említettük a három fő intézményt, az Európai Parlamentben van Magyarországnak 21 helye, abból 12-n fideszes politikusok ülnek. Akkor ki van többségben? Az Európai Bizottságban Magyarországnak van egy biztosi helye. Ki ül ott? Navracsics Tibor. A tanácsban csak a kormány képviselői jelenhetnek meg. Az ellenzék, még ellenzéket a portás elküldeni. Tehát csak a jelenlegi kormány képviselői ülnek ott. Nem tudom, ki az a Brüsszel. Tehát a Brüsszel, azért mondom, hogy mi vagyunk, mert bárhol próbálok keresni valamit, mindig a tükörképünket, a kormánynak, kormányzó többségnek a tükörképét találom.
De ugye más tagországokban is felmerült ez a kérdés. Felmerült például Nagy-Britanniában is, felmerül Lengyelországban is bizonyos kérdésekben. Tehát számos Európai Uniós országban felmerült ez a kérdés. Mindenütt ugyanaz a képlet, amit ez a beszélgetés első felében lerajzolt?
Van, ahol van, történik egy kormányváltás, ott megtörik ez a viszony. Tehát ha mondjuk Magyarországon most hirtelen lenne egy kormányváltás, és az ellenzék kerülne kormányra, akkor persze, hogy azt lehetne mondani, hogy Brüsszel az előző kormányra rímel, és nem egy újabbra. De azért a legtöbb országban ez a helyzet. Na most, amit Brüsszelnek szoktak nevezni, az aztán ketté ágazik. Az egyik a többiek többsége. Tehát azt brüsszelezik, aki kisebbségbe szorul. Brüsszel a többi tagállam többsége. Mert hogy ők másfele mennek, hát ebből ügyesen ki kell manővereznie magát egy kormánynak, hogy ne ő legyen kisebbségben, hanem próbáljon egy erős többség tagjaként fellépni. És hát persze minden nemzetközi szervezetben van egy olyan veszély, hogy farkacsóválja a kutyát, tehát létrehoznak valamilyen intézményt, és akkor az próbál önállóskodni. Ilyen az Európai Bizottság részéről is van, talán csak a bizottság részéről, én ilyet a bíróságnál nem tapasztaltam, soha a parlamentnek nincsenek igazából eszközei, tehát tulajdonképpen a bizottság előkészítő, javaslattevő munkájában valóban vannak olyan vonások, hogy ott valamit kitalálnak, és azt úgy odatolják a tagállamoknak. De a tagállamok mindig mondhatnak erre nemet. Tehát az az érdekes, hogy utána ők hogyan döntenek, az ő többségük mit akar és mit nem akar.
Egyébként de azt mondta az imént, hogy azok a válságok, beszélgetésünknek az elején, hogy azok a válságok, amelyekkel mostanában találkozott az Európai Unió, ezek félig meddig készületlenül érték, nem igazán volt erre forgatókönyv, voltak olyan válságok, hiszen ezek kívülről jöttek, ahogy ön mondta ugye a beszélgetésünk elején, hogy korábban saját magunk állítottunk magunkat nehéz helyzet elé. Hogy látja, hogy ezek mennyire jelenthetik azt, hogy ezt az intézményrendszert mégiscsak érdemben át kell alakítani, és olyan válságkezelő mechanizmusokat, protokollokat kell kialakítani, amire eddig nem számított senki, és ha ez így van, ez mennyire lehet egy hosszú folyamat, amire megszületik a megoldás? Például a görög válságot sem sikerült például az eurózónának igazán érdemben jól kezelnie.
Az egész Európai Unió egy olyan rendszer, ahol kétszintű kormányzás folyik. Tehát kormányozunk a tagállami fővárosokban, ami a nemzeti hatáskörben van, és bizonyos dolgokat Brüsszelben kell intézni, mert ottani hatáskörök, tehát például az agrárvámokat csak ott lehet eldönteni, meg egy csomó egyéb kérdést is. Ennek a két szintű rendszernek kellene úgy működnie, hogy oldja meg a problémákat általában, és a probléma megoldáson túl bizonyos jóléti hatásokat, tehát valamerre vigye előre az egész konstrukciót. Na most egy olyan helyzetben vagyunk, ahol valahol, hát nagyjából nagy kinnal, keservel azokat a problémákat oldjuk meg, amik felmerülnek. Tehát a rendszer éppen olyan, mint egy túlpörgetett motor, hogy alig győzi megoldani a felmerülő problémákat. Ezen kéne változtatni. Tehát egyrészt a hatékonyságot növelni, másrészt a problémák számát csökkenteni. A tagállamok ugyan nagyon sok időt töltenek brüsszeli tanácskozásokon, én próbáltam kiszámolni, hogy ez a kormányzati munkának milyen részét teszik ki, mennyit kell oda utazni, arra készülni. De azért a fő gond mindig otthon van. Na most, amíg Németország tényleg roskadozik a menekültek befogadásának napi terhei alatt, addig nem tudnak gondolkodni középtávú uniós megoldásokon. Amíg Franciaországban a fő téma pillanatnyilag a tüntetések, jövőre az új elnökváltozás, ugyanez Angliában a június 23-i népszavazás az EU-tagságról. Tehát mindenütt vannak napi gondok, és kérdés, hogy napi gondokon túl a picit hosszabb távú átalakításra jut-e figyelem? Ez egyébként ugyanígy működik országon belül is, hogy kicsit hosszabb távú gondolkodás létezik-e egyáltalán, ugye? Én Magyarországon nyomát nem látom annak, hogy hosszabb távra, mondjuk 10 évre előre egy komoly felelős tervezés zajlana, ahogy mondjuk Finnországban.
Az Európai Uniónak ön szerint van ilyen víziója? Tehát, hogy hogyan fog kinézni az Európai Unió 10-15 év múlva?
Részekben vannak nagyon jó programok, tehát hosszú távú környezetvédelmi, hosszú távú energia mix, nagyon jó például a hosszú távú közlekedés fejlesztés, 2030-ig, sőt 2050-ig van hálózatfejlesztési program. Tehát vannak elemek, úgy az egész konstrukcióra vonatkozóan nincsen.
Beszéltünk Magyarország és Brüsszel viszonyáról, egy picit beszéljünk Magyarország és a külvilág viszonyáról. Ön hogy látja, mennyiben változott például ezek a viták, Brüsszel és Budapest vitája, maradjunk akkor ennél a leegyszerűsítő képletnél, mennyiben árnyalja, mennyiben befolyásolja Magyarország külföldi megítélését?
Ugye Magyarországnak ma elég rossz a külföldi megítélése, ennek csak saját maga az oka, senki más. A külföld mindig reagál arra, hogy valaki hogyan cselekszik. Az egy alapvető hiba, hogy a saját szövetségi rendszeren belül keres ellenségeket a jelenlegi kormányzat. Én ezt egy elég súlyos stratégiai tévedésnek tartom. Az ősmagyarok úgy tudtak hátrafelé nyilazni, hogy a nyerekben előrefelé ültek. Nem ültek fordítva a lovon. Na most egy kicsit fordítva az egész társaság. És szájalni közvetlen szövetségeseinkkel, kioktatni az azonos rendszerbe tartozó országok kormányfőit, külügyminisztereit ilyen belpolitikai hangon, hát ez nagyon kontraproduktív, nagyon rossz. De egyáltalán ellenfeleket keresni a családon belül, ez semmiképpen nem jó. És akkor ezt lehet folytatni, hogy barátkozni kicsit gyanús, bizonytalan, kiszámíthatatlan partnerekkel, olyanokkal, akik nem tartoznak a mi családunkhoz, akikkel üzletet lehet kötni, de mondjuk ilyen nagyon meleg barátságban nem kéne talán keveredni belük. Ugyanakkor vannak elhanyagolt dolgok, hát évek óta súlyosan elhanyagolja a kormányzat korábbi állítólagos nagy prioritását, a határon túli magyarok helyzetét. Tehát szinte semmilyen cselekvés nem történik, hogy Szlovákiába szankcionálják a magyar állampolgárságot, Romániában az oktatással, meg nagyon sok mindennel problémák vannak, nem épülnek a határon átvezető utak, és a többi. Tehát nagyon sok minden nem történik meg, aminek meg kéne történni, és az egész úgy föl van kavarodva, és tulajdonképpen egy ilyen tiltakozás folyik a kritikus hangokkal szemben, ahelyett, hogy a lényeg változnék itthon, és akkor nem is lenne annyi kritika.
Hogy még egy válságot idehozzak, és ez persze érinti Magyarország megítélését is, az hogy van, vagy mi lehet annak az oka ön szerint, hogy mondjuk Magyarország és Oroszország viszonya, az ugye folyamatos vita tárgya a nemzetközi sajtóban, legalábbis annak egy részében. Ehhez képest mondjuk az északi áramlat 2 vezetéknek a megépítése, amelyről német és angol cégek egyeztek meg mondjuk a Gazprommal, az kevésbé kavart ekkora vitát, miközben várjuk azt, hogy a Minsk 2 vajon teljesül-e az orosz-ukrán válság megoldására.
Az orosz viszony egy nagyon kényes viszony, mert Oroszország próbál politikailag és bizonyos katonailag is terjeszkedni, és valamit visszanyerni az elvesztett volt szovjet területekből. Ugyanakkor egy fontos gazdasági tényező és egy fontos biztonságpolitikai tényező. Tehát anélkül, hogy a biztonsági érdekeinket bárhol áruba bocsátanánk, vagy feláldoznánk, meg kell próbálni nagyon világos hangon beszélni Oroszországgal, és attól még jó üzleteket is lehet kötni. Na most én úgy látom, hogy nem a legjobb üzleteket kötötte a kormányzat, mert Paksot rengeteg kétely övezi, a hármas metró felújítását úgy szintén rengeteg kétely övezi, tehát mintha rossz üzletek lennének a háttérben, nem tudom miért. Ugyanakkor sokkal szorosabban össze kéne zárni a nyugati rendszernek olyan kérdésekbe, hogy lehet-e területet rabolni, elfoglalni bármilyen jogcímen, egy másik államból kikanyarítani, vagy felségjelzés nélküli katonai egységeket átküldeni a határon. Ezek alapvető biztonsági dolgok, és itt a párbeszéd nem indult meg az ukrajnai helyzet romlása óta.
De közben üzletek köttetnek.
Üzletek köttetnek, na most...
Ezt ugye ezeket őt elválasztani, vagy működtetni?
Ezeket közben... korábban is el lehetett választani, tehát nem kell feltétlenül átölelni azt a partnert, akinek a tenyerébe csapok, és egy jó üzletet megkötök vele. Lehet és kell is üzleteket kötni, tehát a gazdasági expanzió az mindig messze nagyobb körben mozgott, mint a politikai, biztonsági, csak itt megfelelő sorrendet kell tartani, és azért a sorrendek úgy szoktak fölépülni, hogyha valaki biztosan helyezkedik el egy szövetségi rendszerben, azokkal a társaival, akikkel egymás védelmére fölesküdtek, mondjuk a NATO-ban tartja a szoros kapcsolatot, őszinte kapcsolatot, elsőnek őket tájékoztatja, amikor egy biztonsági kockázatokat érintő vagy súroló megállapodásra készül, először velük konzultál, legalábbis tájékoztatja őket, és utána megy bele mondjuk egy atomerőmű vásárlásába, de nem nélkülük, és nem előre, és nem meglepetésszerűen, akkor a dolgok a helyükön vannak. Tehát én föltételezem, hogy ezek az északi áramlat dolgok sem titokban és meglepetésszerűen születtek, hanem a szövetségesekkel való megfelelő egyeztetések után.
Ha már NATO, ugye van Magyarországnak egy másik nagyon fontos együttműködési rendszere, ez az Észak-Atlanti Szövetség, ahol ugye Amerikának szövetségese, mégis a magyar-amerikai viszonyról is nagyon sok vita folyt az elmúlt hónapokban, és most az elmúlt napokban ismét nagyon sok vita folyik. Ön hogy látja ezt a kapcsolatot most?
Magyarországot Amerikában alapvetően NATO szövetségesként kezelik. Ez egy tartós viszony. Amíg ez így fennáll, addig ez lesz a meghatározó. Ez bizonyos türelmet is indokol Amerika részéről. Hosszabb távon gondolkodnak, nem ragadnak le egyik vagy másik kormánynál, hanem azt mondják, hogy ez egy szövetséges ország, ott van beágyazva valahol a Kárpát-medence közepén, nem egy stratégiai jelentőségű terület, nem lehet nagyon átvonulni rajta, nincsenek nagy nyersanyagkincsei, kikötői, és a többi. Tehát értékalapú politikát lehet vele szemben folytatni, elmondani, hogy mi mit tartunk helyesnek, mit nem, a nagyon kirívó dolgoknál azért fölemelni a mutatójunkat, de inkább várni, hogy a helyzet hát megfelelő irányba mozogjon, addig is szövetségesek, de amíg eltérnek a mi amerikai értékrendünktől, addig ezek a kapcsolatok nem túl szorosak, tehát magas szintű kapcsolatokra nem kerül sor, magas szintű találkozókra nem kerül sor, ilyen kicsit langyos és kiváró politika érvényesül velünk szemben, én most így látom. Egyébként is Amerikában az elnök választásig most már a külpolitika takaréklángon lesz, és utána sem Magyarország lesz a legfontosabb partner. Addig talán Lengyelországgal kapcsolatban várhatók a nyári NATO csúcs kapcsán is bizonyos amerikai figyelmeztetések, másra én nem számítok.
Hogy látja egyébként mindazok a válságok, válságkezelő lépések, amelyekről beszélgettünk az elmúlt majdnem egy órában, mennyiben változtatták, vagy változtathatják meg az Európai Uniónak, mint gazdasági övezetnek, mint hatalmi központnak a világ gazdasági, világpolitikai helyét?
De Európa egy igen fontos szereplője a világgazdaságnak, a transatlanti térséggel együtt különösképpen. Ugyanakkor hát más nagy centrumok, Kína, Dél-Kelet-Ázsia, arab országok, itt vannak és jelentkeznek. Ez egy multipoláris világ. Európának a hagyományai az erejét képezik, a széttagoltsága a gyengeségét. Itt rengeteg új állam alakult az elmúlt negyed században, pontosan 24 új állam került fel a térképre, új identitásokkal, tehát szétszabdalódott Európa, és ez a sokféleség bevonult az Európai Unióba elsősorban, kicsit szétzilálta. Ha nem tudjuk szorosabbra fűzni a belső együttműködésünket, akkor a legnagyobb tagállamok elfordulhatnak a regionális szövetségtől, és azt mondják, hogy nem az lesz, hogy Európában mindenki együtt, kicsi, nagy, erős, gyönge, gazdag, szegény, hanem ott van a G20-ak világméretű hálózata, és akkor a németek, franciák, angolok azt mondják, hogy hát ott hozzánk hasonló súlyú, méretű országokkal azokról a dolgokról tudunk beszélni, amelyek minket is igazán érdekelnek, és nem ilyen 2-5-10 milliós országok apró gondjaival töltjük az időnket. Tehát tulajdonképpen a kisebbek érdeke, hogy ez az együttműködés váljék szorosabbá, és tartsuk meg regionális keretekben, amennyire csak lehet.
Balázs Péter egyetemi tanár volt, külügyminiszter volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Módos Márton főszerkesztő és Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.